Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A misszió 99. világnapját ma tartjuk. A remény misszionáriusai a népek között címmel Ferenc pápa a missziók 99. világnapjára előre megírta üzenetét 2025. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Mint Ferenc pápa üzenetében írja, a 2025-ös jubileumi év missziós vasárnapjára, melynek központi üzenete a remény, ezt a mottót választottam. A remény misszionáriusai a népek között. Ez emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, mint a megkereszteltek közösségét alapvető hivatásukra, arra, hogy Krisztus nyomdokain haladva a remény hírnökei és építői legyenek. Kívánom, hogy ez a kegyelmi időszak mindenki számára a hűséges Istennel való találkozás ideje legyen, aki a feltámadt Krisztusban élő reményre szült újjá bennünket. Az Úr Krisztust követve a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az örömhírt úgy adják tovább, hogy osztozzanak azoknak az embereknek a konkrét életkörülményeiben, akikkel találkoznak, és így a remény hordozóivá és építőivé válnak. Hangsúlyozta Ferenc pápa a missziók világnapjára előre megírt üzenetében. A misszió 99. világnapja alkalmából, melyet ma tartunk, a Szent Atya felhívást intéz a világ valamennyi egyházközségéhez. Arra kéri őket, hogy segítsék a föld legtávolabbi sarkaiban is szolgáló misszionáriusokat. Üzenetéből az is kiderül, hogy saját misszionáriusi szolgálatának tapasztalatából tudja, milyen fontos ez a segítség. 14. Leó pápa a misszió 2025-ös világnapja alkalmából videó üzenetében így fogalmaz. A világ valamennyi katolikus egyházközségét arra hívom, hogy vegyen részt a missziós világnapon. Imáitok és támogatásotok előmozdítják az evangélium terjedését, lehetővé teszik a lelkipásztori és hitoktatási programok megvalósítását, új templomok építését, valamint testvéreink egészségügyi ellátását és oktatását a missziós területeken. Ma, amikor közösen elmélkedünk a keresztségben kapott meghívásunkról, hogy a remény misszionáriusai legyünk a népek között, újítsuk meg örömteli elkötelezettségünket amellett, hogy elvisszük Jézus Krisztust, a mi reményünket a föld határáig. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát megdöbbentette, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelni, és amely súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az apostoli szentszék közötti megállapodással, áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A katolikus.hu oldalon pénteken megjelent közleményben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, melynek tagjai Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Udvardi György veszprémi érsek, Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök azt írta: a javaslat súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az apostoli szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a katolikus egyház a Codex Juris Canonici alapján működik. Kitértek arra, az egyházi törvénykönyv 983. kánonjának első paragrafusa szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót bármi okból akárcsak részben is elárulja. Az 1386-os kánonjának első paragrafusa pedig elrendeli, hogy az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az apostoli szentszéknek fenntartott, önmagától beálló kiközösítésbe esik. Azt is írták, sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik. Hangsúlyozzuk, papjaink minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni. Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és hálaadásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért, fogalmaztak. Végül az időjárásról. Északkeleten keleten gomoly, délután nyugaton fátyol felhők zavarják a napsütést, csapadék sehol sem várható, északkeleten még az északi, északnyugati, Sopron környékén a déli szél élénkülhet meg. Napközben 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. I know there's only one like you, there's no way they could have made you. You're all my living for, your love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Oh, when with you I find so many things, a love so new, only you could bring. Can't you see it's you, you make me feel this way. Fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. Girl, you are my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. Have made you. Oh, girl, you're my reality, but I have lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything.
Kánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 16-a kenyérvilágnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Mit is mondhatunk el a kenyérvilágnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a kenyérvilágnapja?
2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyér világnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is, ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
ami
atyánkban pedig igen, minden alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokba találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts! És a kenyér hosszú munkával készült az ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett citálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjék, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret hánys edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával, szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó, Az én nagymamám három nagy kenyeret sütött és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, de a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltűzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, még a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni. És Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy parasz sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona ül-e, vagy csak egy civil asszony, és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-an, 8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényét tette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, azt jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere. hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falatkenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor ez az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeres süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeret sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, fél kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában egy kilós, egy kiló ötdekás kenyeret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor beveszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy negyed óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra, ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyéré, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyér, mert az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uram, bocsá, egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbesülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogyha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanítómese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipőjét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentősül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet a kevés kételnek, az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütötte. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta, meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
Amelynek címe?
A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeres szelek. Kellek, tudom, kellek, nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér. Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És aggódítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsék el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy hogy történt az, amikor téged a Jóisten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a ferences szegénygondozó nővérek közösségében, és van végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szereteténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában, és Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára. És hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes, szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. Ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk. Hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát, hogy nem félre ne érte, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye én nem most volt, innet kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs papbácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez egy nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csíkdánfalván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalba ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a szénárszekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról. És ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk. Szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek, csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Csitten vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy csíksomlyai ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva a kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. Hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor, az Istenhez képest? Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és hogy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni. És hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés. Hát, hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy 500 000-es város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, ahogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amióta az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária. Nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. Aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszélje nekünk a szerzetesi életről. Jaj, mondta, ez egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedv csinálom. És akkor mondtuk, hogy de hát ez mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novíciá. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letértepeltünk a feszület elé, és ott letettük a ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokba kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalogmentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várjak ki minden. De én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős. És akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam. Thomas Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni. Kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem, és akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban, a szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre, volt, hogy hetente 3-szor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát hogy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt, azt hiszem, rajta, és akkor, hogy honnan jött a levél, hogy ferences szegény gondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, ferences szegény gondozó, hát megvan, hát én ezt keresem. Pont. Jó. És akkor, hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van. És akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet. Esztergomban mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel. Nem kellett engem féltsen, mert tehát ez egy jó közösség volt. Nem volt olyan értelemben, vett buli, vagy pia, vagy cigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most hol, ilyen részletekben tudta, hogy jó helyen vagyok. Tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van, éppen egy szerzetben. Én már Erdélyben is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosba, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, És akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatástörténetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, hogyha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de hogy jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezt így köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival, az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatástörténetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos sok olyan ajándékot kaptak ebből a beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegény gondozónővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.